Thank you. Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szeretnék szólni, hogy jól látom, hogy itt 10 gyermek van. Hát én egy 10 gyermekes családról szeretnék egy történetet elmondani, gyerekek. Régi a történet, de talán nem haszon nélküli, hogy ti is, meg mindannyian meghallgassuk. Egy 10 gyermekes családról szól a történet, amelynek az első gyermek egy lánygyermek, és az utolsó gyermeke egy fiúgyermek maradt csak életben. Régen nagyon sok kisgyerek meghalt, tudjátok, és ebből a családból 8 haltak meg. És amikor a 10. gyermek született, az édesanyja már 45 éves volt, nem is volt teje, hogy szoptassa a kisbabáját, de már férjezett volt a nagyobbik nővér, és ő szoptatta meg a kisöccsét. Hát ez is egy rendkívüli dolog, hogy egy 26 éves nővér megszoptatja a kis öcsét, aki most született a világra. Később lett híres ez a család, akkor még nem tudta senki sem, hogy ez egy híres család. Aztán még egy nagy csoda történt ebben a családban, hogy az édesapa, aki Györgynek hívtak, megvakult. Hát tudjátok, gyerekek, milyen rettenetes dolog, hogyha egy felnőtt ember megvakul. 9 évig volt vak az édesapa. Egyszer kiment este, hogy kimegy a ház mellé, fölnézett az égre, és látni vélte a csillagokat. De úgy gondolta, hogy csak káprázik, tán belül káprázik a szemezek, nem is igazi csillagok. Visszament lefeküdni, mondta magában, majd reggel kinyitja a szemét, és reggel kinyitotta a szemét, és látta a szobabútorokat. Visszajött a szeme világa. Na, tudjátok, hogy milyen híres család ez. Arany János családja. Arany János egy ilyen családba született. 8 testvére halt meg, és az idős édesapja a megvakulásból 9 év után tért vissza. Arany János Nagyszalontán született, és jegyző lett. Már 13 éves korában dolgozott, aztán 20 éves kora körül jegyző lett, és képzeljétek el, gyerekek, a legnagyobb elismerés, amit mondtak neki ott a falubeliek, az volt. Egyszer egy ember azt mondta neki: kedves aranyúr, magától még egy teremtettét se hallottunk. Nem szokásom, mondta arany. Ő még ilyen indulatkitörésekre se vetemedett, hogy azt mondta volna, hogy teremtette. Hát de mit csinál maga, hogyha dühös? Azt mondta Arany János: hallgatok. De hát ha nagyon dühös, még jobban hallgatok. És tudjátok, gyerekek, hogy ez azért híres történet, mert Arany János vajon hogyan tudott hallgatni akkor, amikor ti nem hallgattok otthon? Hogyan tudott hallgatni akkor, amikor még jobban fortyogott benne valami? Tudjátok, azért tudott hallgatni, mert 4-5 éves korában a szülei Biblia versekre tanították meg. És a Bibliában van egy híres vers Jakab levele első fejezetében, ami így hangzik: minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Bár ti még nagyon fiatalok, kicsiek vagytok, de azért szeretném, ha megtanulnátok ezt a 3 részből álló Biblia verset. Minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Hát Arany János 4-5 éves korában már ilyen Biblia verseket tanult, Szent Simonnál Albert Zsoltárokat énekeltek, és ilyen istenfélő szülők társaságában megtanulta ezt, és később az emberek elismerték, hogy rendkívüli ember ez az Arany János, mert az életnek a feszült helyzeteiben, nehéz helyzeteiben is tud várakozni, tud hallgatni. És még egy történettel megfejelem az eddigieket. Arany János is részt vett az 1848-49-es magyar szabadságharcban. Azután Magyarországon szokás mind a mai napig, hogy följelentik az embereket. De őt senki nem jelentette föl. Mit gondoltok, hogy miért nem? Azért, mert senkit nem sértett meg. Sem az ellenséget, sem a jó barátot. Senkinek nem állt érdekében, meg nem volt neki panasza Arany János ellen, és amikor véget ért, leverték a magyar szabadságharcot, és embereket följelentettek, majd tanultok később Hajnaú rémuralmáról és a többiekről, Arany Jánosnak nem kellett bújdosnia, mint ahogy Vörös Marti Mihály bújdosott. Nem kellett elmenni az emberek elől, visszament a falujába, és ott senkinek nem állt érdekében az, hogy róla egy rossz szót is mondjon, mert ő sem mondott senkiről egy rossz szót. Ezért jegyezzétek meg, gyerekek, hogy azért van két fületek, meg egy szátok, hogy kétszer annyit hallgassatok, mint amennyit beszéltek. Ezt így mondták régi görög bölcsek, hogy azért van két fülünk és egy szánk, kétszer annyit hallgassunk, mint beszéljünk. És jegyezzétek meg az igét, mert most már harmadszor mondom, minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Köszönöm, hogy ezt ilyen figyelmesen meghallgattátok. Otthon olvastassátok el Jakab levele első fejezetéből majd újra ezt az igét. Kedves gyülekezet, a felnőtteknek is egy örömteli dologról szeretnék beszélni, mert tudjuk jól, hogy Jézus második eljövetele előtt nem egyes emberek lesznek, akik vágyakoznak majd találkozni ővele, hanem közösség is formálódik. És erről a közösségről, hogy mitől lesz igazi egy keresztény közösség, erről szeretnék egy nagyon rövid részletet felolvasni az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből, talán jól ismert igét, de ennek a jól ismert igének négy részét szeretném elébetek állítani. Az apostolok cselekedetei 17. fejezetében a 10. verstől az egész történetet felolvasom, aztán csak a 11. verset szeretném vizsgálattárgyává tenni. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 10. versétől. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldték Pált Sílással egyetemben Béreába, akik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Sokan hittek azért ő közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Bérában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmentek, és a sokaságot ott is felháborították. De akkor mindjárt kibocsátották az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé, Sílás és Timóteus azonban ott maradtak. Akik pedig elkísérték Pált, elvitték őt egész Aténig, és parancsát vévén Sílásról és Timóteushoz, hogy minél hamarabb menjenek ő hozzá, elmentek. Kedves gyülekezet, az apostoli misszió két állomása között, tehát Tesszalonika és Atén között mondja el ez a történet a Béreabeli tartózkodást. Ez is nagyon rövid ideig tartott, mint hogy Tesszalonikában csak 3 szombaton léphetett fel Pál, mert elüldözték. De amit a 11. versben olvasunk, az mind a mai napig csodálatos útmutatás lehet számunkra, hogy egy igazi keresztény közösség hogy jön létre, minek is köszönheti egy igazi keresztény közösség az erejét és a hatását. Ez a 11. vers így hangzik, ezek a Béreabeliek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonikabelieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Ez egy zsidó gyülekezet volt, nem egy keresztény gyülekezet volt. Ez egy most zsidóból keresztényé váló gyülekezet volt, akiknek azonban ez volt a szokásuk, és ebben a sorrendben szeretnék róla beszélni. Mit jelent az, hogy tudakozták, naponként tudakozták az igét? Ez mit jelent a gyakorlatban? A második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, hogy bevették az igét teljes készséggel? A harmadik dolog, hogy mit jelentett ez, hogy bár Pál hatalmas ige hirdető volt, ők utána néztek, hogy minden úgy van-e, hogy Pál azt mondta. És a negyedik dolog befejezésül, amivel kezdődik az ige, mit jelent nemes lelkű kereszténynek lenni? Ez nem olyan általános szóhasználat a Bibliában, itt használja a Biblia meg Ézsajás könyve 28. fejezetében, de mit jelent ez, hogy nemesebb lelkű keresztény? Nézzük sorjában ezeket a kijelentéseket. A 11. vers végén először azt olvassuk, hogy ezek a Béreabeliek naponként tudakozták az írásokat. Valaki erre azt mondja, hogy mit kell erről beszélni, hát olvasták naponta a Bibliát. Hát mi nekünk is mindig ezt mondják, innen mindig ezt hallatszik, hogy a Biblia olvasástól soha ne szűnjünk meg. Kedves gyülekezet, itt nem azt mondja az ige, hogy olvasták. Mi a különbség a között, hogy olvasni meg tudakozni? Magyar nyelven is. Mi a különbség a között, hogy én olvasom a Szentírást, mert azt mondják, hogy a lelki épülésemre, vagy a lelkem egészségére nézve ezt meg kell tennem, hogy ne a magam gondolatainak higgyek, hanem hát az Isten gondolatainak, ezért olvassam a Szentírást. És mi a különbség a között, hogy én tudakozva olvasom a Szentírást? Engedjétek meg, hogy néhány példával világítsam meg, és nem megyek messze olyan példák, amiket én itt tapasztaltam régen, itt a gyülekezetben, mert hát ennek a gyülekezetnek idestova már csak nem 30 éve tagja leszek, és a 80-as évekből veszem az első történetemet. A 80-as évek közepén itt a gyülekezetben nagyon nagy kérdés volt a testélétel kérdése. Jött a Wieland-féle 1888-as üzenet anyaga, és ott egy külön fejezet Jézus testélételéről szóló bibliai tanítás, amit egy kicsit megosztotta a gyülekezetet, néhányan el is maradtak, el is mentek innen a gyülekezetből. Volt a gyülekezetben egy nagyon egyszerű asszony, takarítással foglalkozott. Azt mondja egyszer itt szombaton, hogy ne haragudjatok testvérek, hetekig nem fogok jönni a gyülekezetbe, mert engem megrendít, hogy megosztja a gyülekezetet ez a kérdés. Én otthon maradok, mivel elég erős munkában vagyok, én csak szombatokat tudok arra felhasználni, hogy komolyan a Bibliát olvassam, és ezért én addig nem jövök ide, míg ki nem tisztázódik ez a kérdés, a testélétel kérdése. Történetesen egymástól nem is laktunk messze, és tapasztaltam azt, hogy ő valóban otthon maradt, nem is jött a gyülekezetbe több hónapig. Több hónap után beállított a gyülekezetbe, és azt mondta, testvérek, én utána jártam. Ez az igazság. És elmondta azt, amit akkor ott a gyülekezet nagy része el is fogadott és hirdetett, hogy Jézus ugyanolyan gyenge emberi természetben jelent meg közöttünk, mint amiben mi élünk. Jézus ugyanúgy örökölte, azért született Máriától, egy földi édesanyától, hogy örökölje az emberi természet összes esendőségét minden következményével együtt, és Jézus ebben a gyenge emberi természetben vívta ki a győzelmet. De önnek utána járt. Fogta a Bibliát, és első lapjától az utolsóig csak ebből a szempontból, na ennyit jelent az, hogy tudakozta az írásokat. Nem olvasgatta, hogy most szép hangú hegedűként most nem mást olvasok, mást hallgatok, most a Bibliát olvasom egy fél órára, egy órára, hanem ő az életében egy bizonyos kérdést ki akar tisztázni, ehhez segítségül hívta az Isten igéjét, ő ezért küzdött, imádkozott, olvasott, néhány hónap alatt kitisztázódott előtte a kérdés. De az már az ő meggyőződése volt. Nem a gyülekezet meggyőződését, nem a vezetők meggyőződését, nem egy könyvszerzőinek a meggyőződését fogadta el. A Szentlélek segítetőt megvilágosítana, hogy mi az igazság. Úgy gondoljátok, hogy ez egy egyszerű dolog, mert hát ez egy tantétel, ez egy tanítás. Akkor mondok egy másik történetet, ami már egy összetettebb dolog. Ismertem itt a gyülekezetben valakit, aki hozzám hasonlóan ugye más egyházból érkezett, és neki nagyon nagy kérdése volt, hogy mit jelent alázatosnak lenni. Ugye különböző egyházakban sokszor mondták, még az én időmben legalábbis azt, hogy egy jó keresztény az alázatos. Amiben annyi igazság van, hogy egy jó keresztény az nem egy dőfös, nem egy büszke, nem egy kivagyiságáról ismert ember, hanem egy jó keresztény az alázatos, de hogy kell értenünk az alázatosságot, meg mi ennek a gyakorlata? Én is visszaemlékezem gyerekkoromra, mindig azt mondták a lelkészek, hogy akkor vagy alázatos, ha nem kérdezel. Elfogadod úgy, hogy az egyház mondja. Akkor alázatos vagy. Hát ez nehezen sikerült. 14 év után már nehezen sikerült nem kérdezni, és nehezen sikerült elfogadtatni velünk ezt, hogy az az alázatos, aki nem kérdez. A testvér elmondta, hogy ő a Bibliából akart meggyőződni arról, hogy mi az, hogy igazi alázat. És elkezdte a Bibliát olvasni, akkor mi nem volt konkordancia, meg nem lehetett föllapozni, hogy most alázat van, 200 ilyen kifejezés a Bibliában, nem elkezdte a Bibliát természetesen, hogy az ösztöne vezette az apostoli leveleknél, meg bölcsességiratoknál, és elmondta nekem, hogy például felfedezte Péter apostol első levele 5. fejezetében azt az igét, hogy alázzátok meg magatokat, és mi a folytatás? Istennek hatalmas keze alatt. És az első hályogot ez hullajtotta le a szeméről, hogy nem az az alázat, amikor mi emberek előtt olyan nagyon szelídnek, nagyon békességesnek akarunk látszani, és elfogadjuk az emberektől, vagy emberi vezetőktől, testületektől, hogy amit ők hirdetnek, hanem először is Isten hatalmas keze alatt alázzuk meg munkat. Ez is egy nagyon nagy kijelentés. Hogy amit ad Isten nekünk, tapasztalatot, kudarcot, nehézséget, alázzuk meg, fogadjuk el Istentől, biztos, hogy a javunkra fog válni. Vagy amit az Isten ad nekem, fölismerést, jobb, hogyha Istentől fogadok el valamit, mint a legjobb embertől is, alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas kez alatt. Rögtön az első ige, ami célba talált, ez volt, és utána elmondta még, hogy milyen igék, hogyan, milyen változást hoztak létre az életében, míg nem azt mondja, hogy egyszer föltette a kérdés, hogy Jézus a legfontosabb tanításaiban, a példázatokban hogy beszélt az alázatról. Akkor végig gondolt az összes példázatot. És eljutotta ugye az egyik legkülönösebb és legnagyobb hatású jézusi példázathoz, a talentumok példázatához, ami egyébként hát a mi korunknak szóló példázat, Máté Evangélium a 25. fejezetében a 4 példázat közül, ami a nagy apokaliptikus beszédet követi, ma délelőtt érintőlegesen erről is szó volt. És ugye átgondolta a talentumok példázatát. Hát 5 talentumot kapott az az első ember, hát kereskedett vele, kockázatot vállalt, tehát szerzett 5-öt. 2 talentumot kapott a másik, az is kockázatot vállalt, az is szerzett 2-t. Milyen alázatosnak látszik az a harmadik? Hát csak 1-et kapott. De azt is elásta. És olyan szépen beszél, hogy hát uram, tudtam, hogy te nagyon kemény, szigorú ember vagy. Ott is takarsz, ahol nem vetettél. Ott is aratsz, ahol nem vetettél. Hát is szépen elástam. Kapjad meg, micsoda alázat. Megdöbbent ezen a példázat, hogy ez lenne az alázat. Ő már tudta, hogy nem ez az alázat, mert akkor ez a könyv volt forgalomban, Krisztus példázata, én most már új kiadásban adtuk ki. De azért nézzétek meg majd a talentumok példázatában, Ellen White ehhez a következő megjegyzést fűző. Rögtön elővette ezt a példázat magyarázatát, olvasta, és a következőt lehet olvasni nekem a régi kiadás 252. oldalán. Sokszor hajlunk arra, hogy a rezs szolgát alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékait. Döbbentes ez a néhány mondat, nem? Ugye általában, amikor küzdünk valamiért, és akkor jönnek elénk mondatok, hogy kétszeresen a szívünkbe válnak, sokszor hajlunk arra, hogy a rest szolgált alázatosnak mondjuk. Őnek is elment az élete egy jelentékeny néhány évtizede azzal, hogy az alázatról elfogadta ezt és ezt a hagyomány, szokás, tanítást. Az igazi alázatosság egészen más. De erre csak az jön rá, aki tudakozza az írást, aki fölveti a kérdéseket, aki igét igen mellé tesz, példázatot példázat után gondol át, nem jelent szellemi törpeséget. Hányan gondolkoznak ma is, ugye, alázat, a szellemi törpeség, a törekvések hiányát, hát ne törekedjél, mert akkor nagyon benne van az emberi, a te magad lénye, tehát inkább fogd vissza magadat, és mindent úgy fogadj el, meg menjél a többiek után, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Ha valaki azt mondja, hogy eddig nem érvényes rá a dolog, de hányszor állunk félre azért, mert mi félünk attól, hogy kudarcot vallunk, félünk attól, hogy az emberek nem fogják majd szívesen fogadni ezt meg azt a megnyilvánulásunkat. És az utolsó mondat, hogy fölteszi a koronát, az igazán alázatos ember. Na és ezt mi nem tudtuk volna kitalálni, hogy ezt a mondatot hogy kell folytatni. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékát. Ki tehát az alázatos ember? Aki az Istentől megismert igazságokat megcselekszi. Ez az alázatos ember. Csak ezt a világ nem így tartja számon. Megkockáztatnám azt is, hogy erre a világ, meg sokszor a gyülekezet mit mond. Ez egy konok ember. Egy makacs konok ember. Hát mindig mást akar, mint a többi. mindig valahogy másféleképpen akarja elérni a céljait. De ennek a testvérnek nem kellett beszélni arról, hogy mi az igazi alázat. Ő az Isten igéjéből, és az Isten igéjének a tényleg ihletett magyarázójától fogadta el ezeket a dolgokat, és megváltozott a felfogása, a lelkülete, az egész magatartása és az egész élete. Mert kedves gyülekezet, olvasni a Bibliát úgy is lehet, hogy semmi közben nem változik meg. Hányan olvassák úgy a Bibliát? Olvassák évtizedek óta. És mi változik? Mi változik az életében? Semmi. Hát akkor minek olvassa? Soha nem felejtem el, egyszer egy testvérnőt látogattam Veszprémben, és azt mondja a férje, aki nem járt a gyülekezetbe, sőt, hát konokul kitartott amellett, hogy Isten nincs, és aztán minek olvassátok ti annyit azt a Bibliát? Tehát semmi változás nincs az életetekben. Nehéz ilyenkor megszólalni. Mert van ebben egy jó adag durvaság is, meg igazságtalanság is, mert azért hiszem, hogy annak a testvérnőnek az életében is volt nagyon sok változás, csak ez olyan könnyű azt mondani a másik ember, hogy semmi nem változik, de van benne egy olyasfajta igazság, hogy lettünk mi türelmetlen emberekből türelmesek, indulatosból szelidek, irigyből másokért küzdők, másokat helyzetbe hozók és megértők. Mit állít elénk az ige? Az ige azt állítja elénk, hogy az a megváltozott ember, aki betölti a törvényt. Nem csak megváltozik, nem csak megmossa ruháját a bárány vérében, meg is fehéríti ruháját a bárány vérében. Tehát aki teljesen 180 fokos fordulattal előbb a gondolkodásában, de utána az életvitelében, a magatartásában is megváltozik. Ez csak egyféleképpen lehet elérni, hogy tudakozni kell az írásokat, mert Péter apostol is azt mondja, hogy ti nem romlandó magból születtetek újjá, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké. Tehát be kell fogadnunk úgy az igét, és ez a második dolog, amit mond itt a kijelentés, hogy naponként tudakozták az írásokat, és másodikként azt mondja, hogy bevették az igét teljes készséggel. Ez a két dolog egybefügg, de mégis két lépcsőfok. Tudakozni az írásokat, hogy én nem embertől akarom elfogadni az életem mértékeit, az életem vezérfonalát. Én a jó Istentől akarom elfogadni. Mit mond az Úr, mit mond az én Teremtő, mire tanít engem az engemet ide erre a világra küldő Isten. Ez a tudakozódás. Na de utána jön egy újabb lépcsőfok. Bevenni az igét teljes készséggel, és azt mondani, eddig így gondoltam, és így cselekedtem, ennek vége. Eddig így gondoltam, és így cselekedtem. Tudom, hogy ennek nem lesz egyszer, hogy rögtön vége, de én addig küzdök, míg ez és ez a dolog ki nem tisztul az életemből. Én azt kérem, amit Pál kért, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Bevették az igét teljes készséggel. Kedves gyülekezet, ki az, aki minden feltétel nélkül elfogad egy igazságot? Ki az, aki azt mondja, hogy ez igazság, én eddig nem így csináltam, az életem bizonyos területei ezzel nem voltak összhangba, de ez igazság, és Istenem, adj ehhez erőt, mert én ezt magamban nem tudom megtenni, sőt, hihetetlennek látszik, hogy én ilyen legyek, de mivel ez igazság, mert én tudakozódva jutottam erre az igazságra, add, hogy bevegyem az igét teljes készséggel, és úgy éljek ezután, ahogy éljek. Elnézést, hogy ilyen példa történetet veszek, de én makacsul kitartok amellett, hogy sokszor az embereket bizonyos kis dolgokba lehet tetten érni. Ilyen kis dolog nálam az anyagiakhoz való viszony. Ezt azért nevezem kis dolognak, mert szintén a Krisztus példázatai című könyvben, és ugyanebben a fejezetben van az a félelmetes mondat, hogy a mennyek országában nem lesz majd pénz. Nem lesz rá szükség. Mennyek országában nem lesz pénz. Nem lesz rá szükség. Mondom is a testvéreknek, hogy ezt a rövid időt, amit itt töltünk a földön, már ne sokat kavarogjatok annyit a pénz körül, ez egy rövid idő, aztán erre már nem lesz szükség. De ebben a rövid időben azért megnézem, hogy ki az, aki fedhetetlen és becsületes ebben a tekintetben. Megnézem azt, hogy ki az, aki ezt komolyan veszi erre a rövid időre, mert a mennyek országában nem lesz pénz. És hol itt, hol ott, hol amott azt látom, hogy kitetszik, kilóg a mezítelenség rúdsága. Testvér egyik testvér kölcsönkér a másiktól pénzt. nem tudja megadni. Mindennapos dolog. Az egész világban azt mondjátok, ebbe van a kölcsöntartozásban. Kérdezem a testvér teljes jó szándékkal, mert tudja ő is, hogy én tudok róla, mondom, milyen erőfeszítést tettél azért, hogy megadd azt a pénzt? Hát azt mondja, nincsen, hát látod, nincsen, hát miből adja, nincsen. De nem azt kérdeztem, hogy van vagy nincsen, mert azt föltételezem, hogyha van, akkor biztos megadott. Hát ha nincs, akkor, de hogyha nincs, milyen erőfeszítést tettél azért, hogy téged valaki kisegített, x éve kisegített, most te magadénak érzed azt, hogy most te is valamilyen erőfeszítést, hát azt mondja, ez neki nem jutott eszébe. Hát na, ez nagyon érdekes, mondom. Hát adjak ötletet, mondjuk, adok néhány ötletet. Te kölcsönkértél pénzt, nem tudod visszaadni. Hát kérjél más valakitől kölcsön, vagy kérjél háromtól, vagy öttől kölcsön, te tartozol, nem tudom én, 100 000 forinttal, kérjél 5 embertől kölcsön 20 000 forintot. Aztán majd szépen visszaadod, de akkor most megadtad annak, aki neked hitelezett, most egy más 5 embernél ketyeg az órád, hát mondom, tettél ezért erőfeszítést? Azt nem tett. Ő ilyenre nem gondol. Sőt, még meg is vádolnak sokan engem azzal, hogy miféle bolondságokat beszélek nekik. Hát ez nem járható út, nem életszerű út. Testvérek, hogyha én nem tapasztaltam volna a saját bőrömön, nem beszélnék erről. Én is kértem kölcsönt, nem is a magam dolgaira. Egyszer kértem a magam dolgaira egy építkezésnél. Megindító volt, hogy nyugdíjas testvérek azt mondták, hogy itt van a temetésemre eltett összeg, neked adom. Egy év múlva megadtam. Hát akkor az OTP ügyintézés egy évbe került. Ugye? Hát egy évig intézte az OTP, hogy én fölvegyem azt a pénzt. Meghitelezték nekem testvérek, megadtam, és most is vidéken voltam egy faluhelyen, és fölidéztem, hát azt mondja, már rég elfelejtettük, hogy neked adtunk, de mondom, nagyon nagyot adtatok, hát nélkületek nem tudtam volna elkezdeni az egész építkezést. Azt mondja, hogy ez természetes dolog, hogy adunk, és ha nem tudom megadni, akkor kérek másoktól, vagy teszek valamit, vagy elmegyek külön munkára, vagy nem tudom én mit csinálok, de hát ha egy valaki segített engem, méghozzá hittestvérem, és nem adom meg, kérjem a jó Isten segítségét, hiszen ha egyszer felelősen vettem föl, mert valóban olyan dologra kellett, ami valós dolog volt, akkor ez adja meg, és erről a Bibliában nem olvashatok eleget? Bevévén az igét teljes készséggel, kedves gyülekezet, a hétköznapi életünkben ezek a kis apró dolgok vallanak arról, hogy nem az Isten igéje és nem az Isten igazságossága szerint élünk, hanem a hazug világ, hazug törvényeit átvéve ugyanazt tesszük emberekkel, mint amit kárhoztatunk mi is embereknél. Ez megengedhetetlen dolog. És ezt el kell mondani a gyülekezet előtt, ezt el kell mondani testvéreknek. Sokszor azt mondják a testvérek, hogy nincs a gyülekezetben szeretet. És akkor én azt kérdezem, hogy hol kezdődik, testvérek, a szeretet? Pál apostol a Filippi levél 2. fejezet 1. versében hol kezdi a szeretetet, amikor ennek a gyülekezetnek beszél? Azt mondja, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Helye van a szeretet vigasztalásának. De első helyre az intést helyezi. Azt az embert szeretjük, akinél vesszük a bátorságot, hogy szeliden, de határozottan figyelmeztessük és fedjük. Nem ott van a szeretet, ahol mindig szeretetről beszélnek, ott van a szeretet, ahol a hétköznapokban az igazság mértékéhez merjük odakötni az emberi gondolkodást. Tehát ott van a szeretet. Az első dolog, ha valakinél azt látom, hogy felelősséget érez a másik iránt, és oda megy, négy szem közt természetesen, nem mindenki előtt kitárgyalva a dolgot. Én sem mondok itt neveket, csak a jelenséget nevezem meg. Ott azt mondom, hogy van szeretet, mert az az ember, aki a másikat becsapja, vagy meglopja, az Isten országába nem fog oda jutni. Akkor se, hogyha itt egymásra mosolygunk.
nem fogja meglátni az örök életet. Nem fog találkozni Krisztussal a második eljövetelkor, hogy ő magához vegye őt. Hát bevenni az igét teljes készséggel annyit jelent, hogy igazságosan élni, az élet minden területén igazságosan élni. Jézus ezt világossá tette a hegyi beszédben. Jézus elkezdte a hegyi beszédet, mint mondott, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek ország. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, örökségül bírják a földet. És rögtön mit mond, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Ez a negyedik boldog mondás. A megtérés után, mert egy szelíd, türelmes ember, az már valóban megtért ember, de az az ember éhezze és szomjúhozza az igaz életet. Az élet minden területén készséggel fogadja be az igét. Ha az ige meginti őt, ha egy testvér megfeddi őt, ezt a szeretet jelének tartsa, ne annak, hogy megsértődjék, és aztán mindenki előtt elmondja még tízszer, hogy ő rá mit mondott valaki. Kedves gyülekezet, a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy ezek a bérabeliek, tehát ez egy zsidó gyülekezet volt, tehát ez nem egy most lesz keresztény gyülekezet, de eddig már ez volt nekik a szokásuk, hogy ők így állnak hozzá a dolgokhoz. Pál nagyon nagy hatású evangelizátor volt, följegyzi az apostolok cselekedet egy több beszédét, csodálatos beszédek, de a harmadik dolog, hogy ezek utána néztek, hogy úgy vannak-e ezek. Kedves gyülekezet, hadd állítsam mindannyiunk elé az ötödik parancsolatot. A tíz parancsolat, minden egyes parancsolat a szent és igaz a számunkra. Ne felejtkezzünk el az ötödik parancsolatról. Az ötödik parancsolat kimondja a tekintélytiszteletet. Idősebb embereket tiszteljünk, előjáróinkat, ha fiatalabbak is nálunk, akkor is tiszteljük a gyülekezet vezetőit, a szombatiskola tanítója, bárki, akinek tisztsége van, az ország vezetőit és előjáróit mindenféleképpen tiszteljük. Egyáltalán a kereszténységet minősíti az, amit Péter apostol első levele második fejezetében így mond ki röviden, mindenkit tiszteljetek. Miért tisztelek én mindenkit? Jól neveltségből? Vagy azért, mert ezt követelitek, hogy most tiszteljek mindenkit, meg beszéljek erről szép szavakat? Nem. Kedves gyülekezet, azért tisztelek minden embert, mert Mózes első könyve 33. fejezetét nem tudom elfelejteni. Ahol egy testvér a testvérét, aki már több nehűségben élt, aki nagyon elvadult életet folytatott, de mégis a testvér ezelőtt a testvér előtt hétszer meghajtotta magát, Jákob Ézsau előtt hétszer meghajtotta magát, és mondta azokat a híres szavakat, ezt el nem lehet felejteni, a te orcádat úgy nézem, mintha az Isten orcáját látnám. A kereszténység napi gyakorlata ott kezdődik, hogy én ha ránézek a másik emberre, ha találkozom bárkivel, a professzortól a hajléktalanig, de én minden ember arcán Jézus Krisztus ábrázatát látom. Ő adta az életét mindenkiért. Az ember önmagában nem tiszteletre méltó. Az ember önmagában, hát egy elkeserítő tünemény. Az ember önmagában. De mivel valaki érte az életét, adta, nem bírálom fölül Jézus Krisztust, hogy miért adta itt mindenkiért az életét, én az ő orcáját úgy nézem, mintha Isten orcáját látnám. Amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtetek, ő vele cselekedtétek meg. Kedves gyülekezet, a tekintélytiszteletnek ez a gyökere. Istent tiszteljük minden egyes kortársunkban, minden egyes emberben, bárkivel, ha összehoz benneteket az élet vagy a sors, mindig gondoljatok arra, hogy ő érte, az Isten adta az életét, egy drága kincse az Istennek ő is, te nem beszélhetsz vele nyesetlenül, durván, hányavetien, lerázva magadról, hogy nem érdekel a sorsa, nem foglalkozol vele. Így mondja ezt Ellen White, minden emberi kapcsolatot a keresztények óriási lehetőségnek tartanak. Megbecsülünk minden emberi kapcsolatot, de nem jól neveltségből, nem azért, mert így tartja a szokásunk, hanem azért, mert ez a hitünknek a mélységeiből tör föl ez elő, ahogy Jákob is természetesen azt mondta, a te orcádat úgy nézem, mint az Isten orcáját látnám. A tekintélyeket tisztelnünk kell, minden embert tisztelnünk kell. A béreabeliek nem tisztelték Pál? Dehogy nem tisztelték. De a béreabeliek, habár tisztelték a tekintélyt Pálban, de embert is láttak Pálban, és mindig válasszuk külön az életünkben ezt a két kifejezést, hogy tekintély tisztelet, ami az ötödik parancsolat tárgya, és tekintély elvűség, ami a világnak a szokása. A világon tekintély elvűség van, nem tekintély tisztelet. Az emberek nem szívből szeretik és tisztelik a fölöttük levőket, hanem azért, mert félnek tőlük, mert hatalmuk van őket leigázni, és ezért egy bizonyos ideig elviselik, hogy a nyakukon ülnek, politikusok vagy egyházi vezetők, teljesen mindegy. Az emberek előtt a tekintély elvűség lebeg, hogy befogom a számat, és nem mondok semmi rosszat aki fölöttem van. Ugye ez a híres karinti paródia, hogy ki meri figyelmeztetni a főnökét. A beosztottját mindenki meri figyelmeztetni. A főnököt próbáld meg figyelmeztetni, kidobnak a munkahelyről. Ezért a világon ez a szokás. A világon nincs igazi tekintélytisztelet, amit az ötödik parancsolat előír. A világban van tekintély elvűség, és ettől koldul a világ. Mert mindig azoknak van igaza, akik hatalommal rendelkeznek. Mindig van azoknak van igaza, akik fölöttünk vannak. Hogy mondja a nagy küzdelemben Ellen White, azt mondja, az egész történelem arról szól, hogy emberek, akik a tömegek fölött vannak, jól elnyomják a tömegeket. És a tömegek tisztelik őket. Hajjaj, hát amíg fölöttük vannak, tisztelik, utána aztán már szabad mindenki gyógybékát kiabálni rájuk. Hát ez is a világ hazugságaihoz tartozik. De kedves gyülekezet, mindannyian tiszteljük az időseket, tiszteljük az egyházunk vezetőit, de még jobban tiszteljük az igazságot. Egyszer hallottam egy testvértől, hogy nekem a legfontosabb a családom. Aztán a gyülekezet. Mondom, nem hagytál ki valakit? Ez olyan könnyen jön, tehát a legfontosabb a családom. Aztán a gyülekezet. Első helyre nem azt kellett volna állítani, aki az életét adta, érted? Neked nem, az életed nem Krisztus, és a meghalás nem nyereség? Hát miért nem ezt mondjuk? Nekem első Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, utána tisztelem a családomat, szeretem a családomat és a gyülekezetemet, na de miért nem első helyre, miért nem Jézust állítjuk? Még az önkéntelen elszólásaink is lelepleznek bennünket. A béreabeliek nem ilyenek voltak. A béreabeliek nem Pált ajnározták, meg nem nagy igehirdetőket, meg nagy emberi szónokokat. Ők utána néztek Isten igéjéből, hogy mit mond az Isten. És találkozott a két dolog, amit mondott az Isten, és amit hirdetett Pál. A negyedik kérdéshez Ézsaiás könyve 32. fejezetét lapozzuk fel, hogy mit jelent az, hogy nemesebb lelkűnek lenni? Mit jelent ez, hogy nemesebb lelkűnek lenni? Ézsaiás könyve 32. fejezetében a 8. vers, megint csak jól ismert vers, de mivel a Bibliában nem gyakori szóhasználat ez, ezért hadd gondolkozzunk el így, hogy látjuk is a verset, Ézsaiás 32. fejezet 8. verse, de a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Kedves gyülekezet, a nemes, ugye egy nemes, ez a történelemben egy fogalom, hogy nem paraszt, nem kézműves, hanem nemes. Mutatják a kutyabőrt, nemesi család. De a Bibliában egy más nemesi oklevelet akar nekünk átnyújtani a Jóisten. Azt szeretné, hogy mi is olyan nemes lelkűek legyünk, mint a béreabeliek. És a béreabelieknek mi volt a nemességük? Az, amit itt az ige mond, ki a nemes ember, aki nagy és igaz dolgokat tervel, nem vágyakozik, vigyázzunk, nem vágyakozik, mindenki vágyakozik minden szépre jóra. Én tervbe veszem. Én azt mondom, hogy jön egy új év most például. Én másképp rendezem el az életemet. Én kérek az Istentől erőt arra, amire már 20-30 éve halljuk itt sokszor a felszólításokat, hogy első helyre az Isten országát állítsuk, és annak igazságát. És kiállítja első helyre az Isten országát, és annak igazságát. Ez is olyan könnyen kicsúszik a szánkból, nehezek az életkörülmények, sokat kell dolgozni, ez a nyavajás pénz, meg megélhetés, meg számlák, meg hitel, minden. Az embereket mind elborítják ezek a dolgok, kivéve egy embert. Azért legyünk nemes emberek, kedves gyülekezet, mert a nemes ember az úgy kiemelkedik a tömegből. Hogyan emelkedik ki? Hogy nemes dolgokat tervel. Azt mondja, hogy én tudakoztam az írásokat, bevettem teljes készséggel, ezért én úgy nem élhetek, ahogy eddig, én első helyre az Isten ügyét fogom állítani. Ezt eltervezem, ezt elgondolom, ehhez az Istenhez kérek erőt. Mit mond utána? A nemes dolgokban meg is marad. Az életünk nagyon nagy fokmérője az álhatatosság. Mennyire vagyunk kitartók? Szinte az egész életünk ezen múlik. Hát sok jó felbuzdulásra mindenki képes. Ugye Bírák könyve 5. fejezetében olvassuk a kijelentést, hogy nagyok voltak az elhatározások. Hát de ki az, aki véghez is viszi? Ki az, aki véghez is viszi? Előbb olvastuk, ki az alázatos ember, aki az Isten erejében bízva véghez viszi a menny szándékait. Kedves ülekezet, álljatok tükör elé, hogy nemes emberek akartok-e lenni, de nem így. Lelkileg nemes emberek akartok-e lenni? Vagy eddig túlságosan nemtelen emberek voltunk, mert annyi mindent mondtunk, elhatároztunk, szónokoltunk, aztán mi lett belőle? Isten kire fogja adni az áldását és az erejét? Azokra az emberekre, akik nemes dolgokat tervelnek, és a nemes dolgokban meg is maradnak. Sokszor, aki itt a földön igaz és szép dolgot akar tenni, rögtön az első lépésektől jönnek nem közönséges akadályok. És akkor hivatkozunk arra, hogy hát nem tudtuk megtenni, mert jöttek az akadályok. Beteg lettem, megöregedtem, gyenge vagyok, ilyen meg ilyen csapás ért engemet. Kedves ülekezet, jusson eszünkbe ilyenkor a Filippi levél 4. fejezete. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ki mondta azt, hogy te ma egészségesen fogsz majd valami nagy dolgot csinálni? Az emberiség nagyjai például, csak ezt a példát mondja most Arany Jánosról szólva, aki alig maradt életben, mint 10. gyerek, és egész életében a betegségekkel küszködött, úgyhogy már ki kellett vezetni a bélrendszerét és hasonló dolgok. Hát az emberiség nagy emberei rettenetes betegségek és kínok között. Hát Pascal például, aki 39 évet élt, hát szédült, és legalább 8 féle betegsége volt. És a legnagyobb dolgokat valósította meg. Pál apostol mit mond magáról, hogy ki beteg, ha én beteg ne lennék? Ki ne égne, ha én ne égnék? Hát tele vagyok bajjal, gyötrelemmel, na de mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát nekem első helyen az egészség van? Vagy első helyen az anyagi jólét van? Hát ha nincs Jézus az első helyen, akkor nem tud sem az egészségben, sem a betegségben megerősíteni. Hát nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, így mondta Pál a Filippi levél 1. fejezetében. Kedves gyülekezet, ilyen nemesebb lelkű emberek közé törekedjünk. Akkor a mi gyülekezetünk, vagy ez a zugligeti gyülekezet is olyan lesz, mint a Bére a Beliek gyülekezete. Csak ezt a 4 dolgot ne felejtsük el, hogy mindenki személyesen, millió probléma van az életben. Egy gondolkodó embernek nem egy, nem kettő, 5-6 nagy problémája van, hogyha mai keresztmetszetet nézem, akkor is ezt tudom mondani. Hát keressük itt ezekre a problémákra a megoldást, tudakozva keressük, és ha megtaláljuk, akkor bevesszük azt az igét teljes készséggel, és ha törik, ha szakad, ha esik, ha fúj, aszerint én nemes ember vagyok, aki a nemes dolgokat nem csak elterveli, de azokban meg is akar maradni. Kedves gyülekezete, azt gondolom, hogy év végén és egy új év elején valahogy mindannyian hangoltak is vagyunk arra, hogy tényleg döntsünk, határozzunk, de ez tudakozódás nélkül nem megy. Csak egy röpke sóhaj. Most már a magamfajta idősebb emberek ilyen 10 éveket látnak elmenni. 10 éveket. Tudjátok mi az, amikor mi keresztségre készültünk, úgy gondoltuk, hogy hát évek alatt milyen nagy dolgokat meg lehet csinálni. Most meg 10 évek, most azt mondom, hogy 30 év. Hát az már csak idő. Hát mikor fogunk mi még 30 évet kapni? Hát valahogy gondolkozzunk el, hogy a Jóistennek egy tehetetlen, gyenge, emberi eszközei akarunk lenni. Szegény Sepsi László, akitől idén el kellett, hogy búcsúzzunk, mindig azt mondta, ti olyan nyöszörgő keresztények vagytok. Sokat nyöszörögtök. Ez is szíven talált. Nyöszörgő keresztény. Jobb lenne nemes lelkű kereszténynek lenni. Jobb lenne az Isten erejében bízva véghez vinni azt, amit az Isten meg akar tenni velünk, és amire elhívott bennünket szent hívással, amire kiválasztott bennünket. Kedves gyülekezet, ezt a 4 dolgot tartsátok magatok előtt, és törekedjetek arra, hogy ez a gyülekezet is bérre legyen. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként a 242-es számú énekünk első és második versét, majd imádság után a 3. és 4. versét énekeljük el. Tehát a 242-es számú énekünk első és második versét, majd imádság után a 3. és 4. versét.
Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztusunk nevében hajtjuk meg magunkat előtted. Köszönjük ezt a szép példát, a bérreabeliek jellemzését. Köszönjük, hogy volt és ma is lehet olyan közösség, amely valóban őszintén és határozottan tudakozza a te utadat, aki előtt akkor van bizonyosság és békesség, amikor a te utaidon járhat. Köszönjük, hogy bevehetjük az igét teljes készséggel, és a te igét teljesen átformál bennünket. Nem csak a gondolkodásban, a magatartásban, a lelkületben, a stílusban, a modorban is. Köszönjük, hogy nemesebb lelkű embernek akarsz látni bennünket, mint ahogy eddig voltunk. Köszönjük, hogy ezt újra felajánlod, Istenünk, mint akinél ott van az értelemnek és bölcsességnek minden kincse elrejtve, hogy feltámaszd ezt a népet, hogy megerősítsd a mi gyülekezeteinket, és szerte a világon a te népedet, hogy rászolgáljunk arra a szép névre, amire elhívtál bennünket, hogy a te második eljöveteled útját készítsük. Köszönjük, jóságos Urunk, hogy eddig is ennyit tűrtél, ennyit elszenvedtél mi tőlünk. De tudjuk, hogy egyszer a kegyelemidő véget ér a nép esetében is, aztán majd a világ esetében is. Tudjuk, hogy nem lehet a türelmed végtelen és határtalan, mert ez a rossz tartósítását jelenteni. Köszönjük, hogy még most is hívsz és küzdesz értünk, hogy végre keressük először az Isten országát és a te igazságodat, és minden más te megadsz majd nekünk, amire itt szükségünk van még a földi életünkben. Segíts Istenünk, hogy minden egyes kapcsolatunkat meg tudjuk becsülni. Az ünnepek során is, amikor réglátott emberekkel találkozunk, rokonokkal, családtagokkal, ismerősökkel, a mi lelkünkben is ott legyen Jákobnak az érzése, hogy a te országodat úgy nézem, mint az Isten országát látnám. Segíts ebben, hogy meglátassék a te erőd, kegyelmed a te népeden, és hogy véghez tudjuk vinni azt, amire te hívtál bennünket. Légy ebben a mai nap is segítségül, áld meg mai napunk további részét, és erőddel, szereteteddel, vigasztalásoddal emelj mindenkit magadhoz, azokat is, akik nem lehetnek itt jelen. Jézus Krisztus nevében kértük ezt te tőled. Amen.